Na hát akkor én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ne álljak bele a képbe. Igazából, amiről én szeretnék mesélni, az adatközponti hálózati infrastruktúra, akivel nem találkoztam, bár hogy így körülnézek, nem nagyon van ilyen. Én Cejzel Tamás vagyok, a Hewlett-Packard Enterprise Senior Solution architektje. És igazából technológiákról mesélnék, és egy picit azért arra, hogy mi mit gondolunk erről termékek szintjén, de nem fogunk a termékekbe nagyon belemenni. Tehát mi az, ami az adatközponti infrastruktúrában változott, mire kell odafigyelni, hogyha az ember ma ilyen jellegű hálózatot csinál. Azt kell, hogy mondjam, hogy az adatközponti hálózat ma már szinte minden gyártónál elkülönül a campus hálózatról. Tehát amiről a kollégám Bedő Norbert mesélt Aruba technológiák révén, az egy teljesen más történet, mint amit az adatközpontban ma egy gyártó javasol és megvalósít. Tehát először nézzük a topológiát. Hogyan változott a topológia itt az elmúlt időszakban? Hogyan alakult a sávszélesség? És én külön megpróbáltam boldal kiemelni azt, hogy ez a cloud automatizálás, amit János is említett, ez a DevOps-os világ, és én itt főleg ezt az automatizálás szót húznám alá, ez mit jelent a hálózati eszközökkel szemben, milyen kihívásokat takar. Én ezt az ábrát mutattam már többször, és majdnem minden előadásban szerepel, amit én hálózatokról tartok, ugyanis azzal, hogy virtualizálunk, és magukon a szervereken ugye több virtuális gép lakik, és ezeknek a forgalma gyakorlatilag egymás között zajlik, azt kell, hogy mondjuk, hogy teljes mértékben átalakult a hálózati forgalmi térkép, tehát gyakorlatilag a forgalom nagy része a szerverek között kelet-nyugati irányban zajlik, és hogyha az ember ezt a klasszikus topológiával próbálja meg lefedni, akkor sokkal rosszabbul jár, mint ma a mai világban gyakorlatilag ez a spine leaf topológia, amire azt lehet mondani, hogy szinte minden gyártó kínálatában, javaslatában megjelenik. Nyilván ez azt is jelenti, hogy a maga a layer 3, tehát a rútolás, az egyre lejjebb kerül. Ezzel azt gondolom, hogy túlzottan sok újdonságot nem mondtam. Ami viszont egy érdekes történet, és nem tudom, hogy ezt figyeltétek-e, hogy a chipgyártók átalakítják az iparágat. Mivel? Például azzal, hogy megjelenik a szerverekben a 25 gigás Ethernet. Persze az ember azt mondja, hogy hát nincs nekem erre szükség, igazából a 10 giga is elég. Hát ugye van, sok helyen 1 giga van, de ha virtualizálunk, akkor azért az 1 giga az kevés. Tehát az, hogyha azon az egy fizikai szerveren mondjuk 10 virtuális gép lakik, azért 10 szervernek 1 gigát adni, hát az szerintem ma már nem egy jó dolog. Na most, hogyha már 10 giga, akkor nem egy ördögtől való dolog, hogy azt mondjuk, hogy 25 giga, ha az nem drágább, vagy gyakorlatilag ugyanabban a nagyságrendben esik. Na most, miért 25 giga? Mert gyakorlatilag szinte ugyanaz a chip technológia lakik a 25 giga mögött, mint a 10 giga mögött, nem beszélve arról, hogy ugyanaz a kábelezés. A kábelezés az egyik legfontosabb dolog, csak ez szerintem a magunk fajta hálózatos emberek, hát persze, aki géptermet épít meg ottan, időnként kábelt húz, az találkozik vele, de mondjuk akinek ez nem dolga, az azt mondja, hát a kábelezést csinálja meg valaki. Hát gondoljátok végig, hát mennyi időnként cserélünk kábelt egy adatközpontban? 10 év? Még több, ugye? Na, tehát igazából akkor lehet azt mondani, hogy fölmegyünk mondjuk 25 gigára, ha nem kell hozzá kábelezést váltani. Azt kell, hogy mondjam, hogy a 40 gigának ez volt az egyik kerékkötője, mert ugye mindenki tudja ma már, hogy a 40 gigához gyakorlatilag nem elég egy érpár, hanem 4 kell az egyik irányba, meg 4 ér a másik irányba. Persze a különböző gyártók eljutottak oda, hogy ilyen VDMS, bidirectional technológiával el lehet vinni normál egy érpáron is ezt a forgalmat, meg hát arról nem is beszélve, hogy a ilyen direktetecs kábeleken ez minden további nélkül kis távolságban megoldható. Na de menjünk tovább. 25 giga, mindenki azt mondja, hogy ez terjed. Na most, ha 25 gigáról beszélünk, akkor arra 40 giga nem jó. Tehát a 10 gigához kiváló volt, A 25 gigából, hát 40 gigából, hát kettőt nem tudok belerakni. Tehát teljesen triviális, hogy 25 gigához 100 gigát kellene adni. Hát jó, megyünk vissza a chipgyártókhoz. Én még emlékszem arra, amikor olyan 8 éve, hát nem tudom pontosan, körülbelül nem sokkal azelőtt, mielőtt, mikor a NIFI-be megjelentek a 100 gigás interfészek routerbe, jelent meg a 100 gigás technológia. Na de a routerbe rakott 100 gigás meghajtó, az ugye körülbelül ilyen ekkora volt, és egy mondjuk egy kisebb tojást meg lehetne rajta sütni. Na most miről beszélünk? Adatközpontban 100 giga, amikor 48 portos switchbe bele kell nekem tennem 48 ilyen tojássütőt. Na most az a jó, hogy a chipgyártók megcsinálták. Tehát megcsinálták azt, hogy QSFP porton gyakorlatilag 100 gigát tudnak, úgyhogy elbírja a hőterhelés szempontjából a berendezés. Ráadásul a 100 gigás port az tud 40 gigát, tud 4x10 gigát, meg 4x25 gigát. Akkor miről beszélünk? Hát szerintem, ha az ember építkezik, akkor csak ilyet szabad ma már csinálni, feltéve, hogy nem csillagászati áron van ezeknek az eszközöknek az ár. És azt kell mondjam, hogy nem. Egy nagyon érdekes dolog az ASIC-eknek a fejlődése, és én most a kifejezetten network ASIC-ekről beszélek. A 2000-es évek közepéig azt lehet mondani, hogy a különböző hálózati eszközök között azt tett nagyon nagy különbséget, hogy ki milyen ASIC-et tud fejleszteni. Na most ez gyakorlatilag a 2000-es évek közepétől azt lehet mondani, hogy kezd megszűnni, és szerintem ma ott tartunk, hogy megszűnt. Nem tudom, hogy sejtitek-e az okát, hogy miért van ez így. Miért pont a 2000-es évek közepén jött ez a dolog, és miért nem előbb? Kinek mi az ötlete? Mi történt a 2000-es évek közepén? Tehát én most nem arra, nem szeptember 11 meg ilyenekre gondolok. Megjelentek a cloud szolgáltatók. Tehát akkor jöttek ezek az Amazon, Google társai. Na most, hogyha belegondoltok, mit csináltak ezek a cégek? Ezek a cégek azt csináltak, hogy oda mentek mondjuk a Broadcomhoz, meg a többi chipgyártóhoz, és azt mondták, akkor csak 10 gigás technológia volt, hogy szeretnék olyan chipet látni, ami mondjuk $100 alatt tud egy 10 gigás portot. És voltak, akik azt mondták, hogy ezt nem lehet megcsinálni, aztán valakinek ez sikerült. Tehát elkezdte ontani az iparág, a eleinte 10 gigás, aztán 40 gigás, aztán 100 gigás chipeket, tulajdonképpen marha jó áron. És úgy, hogy benne voltak azok a feature-ök, amik meg ezeknek a cégeknek kellettek. Ugyanis ezek a cégek mondták meg, hogy hát akkor miket szeretnénk ebbe látni. Na most innentől kezdve az a fajta ASIC fejlesztés, amit nagyon sok gyártó csinált, azt kell, hogy mondjam, hogy halálra van ítélve. Tehát mindenki custom ASIC-ek helyett boltban kapható ASIC-eket használ. Nekünk is megvan a komplett portfólió, ezt átugrom, ezzel csak azt akarom mutatni, hogy 25 gigás kártyák, switchek, amikben a portok tudják fogadni a 25 gigát, természetesen akár úgy, hogy vagy natívan 25 gigát fogadnak, vagy 100 gigás portokkal rendelkeznek, és azok 4x25 gigára oszthatók, és vannak nagy moduláris switchek. Na akkor menjünk egy kicsit abba az irányba, hogy hogyan alakult az adatközpontban a technológiai szegmens. Hát gyakorlatilag szinte csak ezzel lehetett találkozni éveken keresztül a hagyományos adatközpont. Itt tipikusan az ilyen sok feature-rel rendelkező megoldások jöttek számba. Itt voltak ezek az FCOE és hasonló megoldások. Én erről elég sokat meséltem itt az évek során. De két új szegmens jött elő. Előjött ez az Open Networking, ami én azt gondolom, hogy Magyarországon nem releváns igazából, de lehet, hogy ez az a környezet, ahol viszont mégiscsak releváns lesz. És pont csatlakoznék ahhoz, amit János mondott. Mi ez az Open Networking? Whiteboxok, és rajta olyan Linuxos, tipikusan Linuxos hálózati operációs rendszer, amit akár ti fejleszthettek. Tehát ahogy van router fejlesztésetek, egy ilyen whiteboxos switchre lehetne switch fejlesztést is csinálni. Hogyha fölmentek a netre, és rákerestek, a Facebook maga gyárt switcheket. Maga gyárt switcheket, és ezeken a switcheken ilyen open switch projektként futó saját operációs rendszert fejlesztettek, és ezt akár kitették a netre. Tehát ezt le lehet tölteni, lehet hozzá csatlakozni. Tehát ez egy igazából érdekes, számomra nagyon érdekes terület, de azt gondolom, hogy egyelőre talán még annyira nem releváns. Ami viszont igen, az SDN. És az SDN az valójában nem csak a cloudot jelenti, hanem az automatizálást is jelenti. Mit jelent ez a felhő vagy cloud-centric automatizálás alapú adatközpont? Tipikusan azt, hogy van valamilyen alkalmazás, alatta lakik valamilyen API, egy cloud architektúra, és a különböző komponensek, compute, storage, network, rakhattam volna innen, de egy OpenStack-es ábrát is, hiszen valahol ugyanarról beszélünk, csak ez egy kicsit talán általánosabb. Van egy menedzsmentem, és a lényeg az, hogy én ezeket a komponenseket automatikusan akarom konfigurálni. Valamilyen SDN alapon. A dolognak ez a lényege. Most ehhez mi kell? Tipikusan az kell, hogy a hálózat ugyanúgy beálljon a sorba, mint a többi komponens, és lehetőség szerint valamilyen olyan apit adjon maga fölé, és milyen apit? Például REST apit, amivel őt kiválóan lehet konfigurálni. Na, milyen megoldást adunk mi erre a három szegmensre? A klasszikus megoldás volt a HPS switchek. OEM-elünk egy Altoline nevű terméket, és ami igazából itt érdekes, ez megint lehet, hogy ilyen freudi dolog, hogy ez az AR betű megjelenik. Egy Arista nevű céggel vettük fel a kapcsolatot. Még tavaly ilyen október magasságában kötöttünk egy olyan iparági szövetséget, hogy én nem lennék meglepődve, hogy jövőre ez a Molino úgy néz neki, hogy Aruba and Arista company. Tehát lehet, hogy most a leánykérés időszakát éljük, vagy és lehet, hogy jövőre egy vásárlás is történik, ezt nem tudjuk. Ki hallott már Arista-ról? Igen, tehát azért ez a név nem hangzik valószínűleg rosszul ebben a adatközponti világban. Ugye annyit kell róluk tudni, hogy ők 2004-ben alakultak, és tipikusan egy ilyen geek startupnak jöttek létre, egy csomó fejlesztőből és a Sun alapítójából. És amikor ők létrejöttek, én arisztás embertől tudom ezt, tehát ezt nem a neten olvastam, akkor eredetileg azt akarták csinálni, hogyha visszaemlékeztek abba a középső szegmensbe, ahol ezek az open networking volt, akartak írni csak egy szoftvert. És akkor elmentek ezzel házalni a Google-hoz, meg nagyobb cégekhez, hogy akkor ők írnának egy ilyen szoftvert, és akkor még az volt a trendi, hogy ezek a nagyok azt mondták, hogy oké, megvesszük az eszközt, de nekünk nem elég, hogy csak szoftvert adjatok, akkor csináljatok hozzá a hardvert is. És akkor elindultak abba az irányba, hogy oké, akkor csinálnak hozzá hardvert is, és hát nyilván, amikor az ember úgy épít házat, hogy nem kell átépítenem valamit, meg nem kell alkalmazkodnom a régi technológiákhoz, akkor sokkal nagyobb szabadság van. Tehát valójában lehet elengedni a fantáziát, tapasztalatokat, és lehet egy olyan architektúrát csinálni, ami pontosan erre a cloud-centrikus világra, automatizálásra, adatközpontra, megbízhatóságra, stb. Fókuszál. Nagyon sok technológia van, én ezekben most nem fogok belemenni, tehát a cég végül is 2004-től most 2016 fölött járunk, és borzasztó erősen jön föl adatközponti hálózati piacon. Az architektúra, ami nagyon fontos, két olyan pont van, ami meghatározó volt. Az egyik, ők nem akartak chipet fejleszteni. Azt mondták, hogy csak bolti szilikonokat, tehát chipeket használnak. Tehát nagyon régóta elkezdtek foglalkozni a piacon megjelenő ASIC termékekkel. Most ennek van egy óriási előnye pluszban, hogy nyilván ezek a csipek sokkal gyorsabban fejlődnek, mint bármelyik gyártónak a saját ASIC fejlesztése, és nincs kifutási idő. Olyan értelemben, nekem ezt egy barátom mesélte egyébként, fönt van a neten, ő fejlesztette a Bugatti Veyron motort Németországban, ezt ajánlom mindenkinek figyelmébe, YouTube-on fent van, és a Győri Egyetem dékánja, illetve a Győri Egyetem auditanszékének a dékánja, hogy a Ford évekig gyártott olyan motorblokkot, amit a 50-es, 60-as években fejlesztettek és árulta, hiszen a gépsor megvolt, szépen gyártották, és mindig voltak ráncfervarrások az autón. Most ugyanez van a gyártókkal, legyártotta az éziket, nyilván a fejlesztési költség miatt neki évekig ugyanazt a típusú éziket kell árulni. Itt, ha Mercant Siliconet használsz, azt mondod, hogy már nem érdemes azt gyártani, azt a terméket, veszem a következő generációt. Tehát egyszerűen sokkal gyorsabban lehet produkt terméket váltani. Következő dolog, Unmodified Linux. Ez is egy eretnek dolog. Tehát Linuxot használ mindenki a hálózati eszközökben, de ők azt mondták, hogy nem módosított Fedora Linuxot használnak. Miért jó ez? Mert ha te Linuxos guru vagy, akkor mindent meg fogsz tudni csinálni azzal az eszközzel, amit egyébként Linuxon meg tudsz csinálni. Tehát ez volt a másik kulcs dolog. Tehát ugye ez látszik ezen a képen, hogy például egy Bash shell vagy egy Python shell kapásból látszik magán az eszközön. Anélkül, hogy bármit kelljen rajta csinálni, konténeres dolgokat bármikor, ilyen docker konténereket bármikor tudsz rajta futtatni. A következő dolog, hogy azt mondták, hogy az összes processz nem beszél egymással közvetlenül, hanem van egy SysDB, tehát egy adatbázis, amin keresztül mondjuk egy routing process egy másik dologgal tud egymással kommunikálni. Most ez azért jó, mert amikor a fejlesztő megírja itt a kódot, akkor nem kell összetesztelnie a többi dologgal, hanem gyakorlatilag csak ezt az egyetlen modult kell tesztelni, illetve azt, hogy az adatbázissal mennyire kommunikálni. De minden esetre, hogyha ez a modul elcrash-el, mondjuk, akkor az simán újraindítható. Hiszen nem a kernelben történnek ezek a dolgok. Egyetlen egy bináris image van az összes platformra. Tehát nincs az, hogy erre a platformra ez egy bináris image van. Nyilván az, hogy az az image mit tud azzal az eszközzel kezdeni, az attól függ, hogy milyen chip van benne. És egyébként maga a CLI, az is rácsatlakozik erre az adatbázisra, tehát hogyha te Linuxból akarod az eszközt konfigurálni, akkor konfiguráld Linuxból. A következő lépés az volt, hogy amikor több eszközön van, akkor legyen az összes eszköznek egy közös adatbázisa, egy NetDB, és azon keresztül menjen a kommunikáció. Okay. Egyébként EOS-nek hívják magát az operációs rendszert, Extensible Operating System. Ugye mi volt az alapkoncepció, hogy van ez az operációs rendszer, aminek eleve egy adatközponti megbízhatósága van, leaf spine topológia, ahol magukat az eszközöket egy ilyen smart upgrade-del menet közben lehessen upgrade-elni, annak ellenére, hogy egy CPU van benne, az nem számít, mennyi időnk van még, még beleférünk, illetve egy SDN controller lehetőségre nyílik mód, ami egy teljesen szabványos SDN controller. Nyilván ők is megírták a sajátjukat, aminek van két verziója, egy grafikus és egy igazából nem grafikus verzió. A nem grafikus verzió az csak arra szolgál, hogy az összes eszközt egy ponton keresztül tudjam konfigurálni. Topológia nem meglepő módon spine leaf vagy leaf spine topológiát támogatnak, és természetesen megjelenik a részletezés nélkül a VXLAN, ami az egyik legnépszerűbb dolog ma adatközpontban. Ugye ezzel lehet overlay hálózatokat csinálni, és különböző felhasználói csoportokat. Az ember megnézi a két legnépszerűbb, mondjuk ilyen cloud megoldást ma a piacon, az OpenStack-et és a VMware-t, és mondjuk a VMware-nek az NSX-ét, ezek tipikusan ugye úgy működnek, hogy valamilyen virtualizált switchet konfigurálnak, és ugye ezek nem beszélnek fizikai switchekről, tehát valójában az Arista azt mondta, hogy ő szeretne ehhez a világhoz csatlakozni, tehát ugyanúgy viselkedni, mint egy ilyen OpenVSwitch, tehát magyarul alátenni magát a vezérlésnek. Tehát ő nem akar vezérlést, nem akarták azt, hogy az ő vezérlésük legyen a hálózatnak a kontrollpontja, hanem minél jobban integrálódni a meglévő platformokhoz. Ennek többfajta variációja van, mondjuk OpenStack-nél van egy natív és van egy kontrolleres megoldás, míg a VMware esetén, akár az NSX-hez, tehát ez a VMware saját SDN-je tud beépülni, illetve van egy nagyon egyszerű megoldás, ami egy ilyen command line felület, tessék? Ja, azt hittem valaki szólt. Tehát van egy VM tracer-es felület, ez gyakorlatilag arra jó, hogyha a VMware összetudom fütyültetni a VMware vCenterével, és hogyha létrehozok egy VLAN-t mondjuk a VMware-ben, az azonnal megjelenik a fizikai eszközön. Borzasztó kényelmes. Tehát van egy központi CloudVision névre elkeresztelt kontrollpont, aminek segítségével tudom őt vezérelni. De egyébként ez sem kötelező, ez egy teljesen szabványos SDN kontroller. Hogy néz ki egy, mondjuk például egy OpenStack integráció, ugye kétféleképpen történhet, vagy egy Neutron pluginon közvetlenül tudom az egyes eszközöket konfigurálni, vagy ezen a kontrolleren keresztül ugyanúgy az OVSDB protokoll segítségével, ugyanazzal a protokollal, mint amivel a virtuális switcheket is tudom konfigurálni gyakorlatilag OpenStackből. És hát ugye ahogy az idő múlt, ezt csak azért akartam megmutatni, hogy ma már egy blédes megoldás is megkívánja az automatizálást, és a HPE Blade szervere, tehát a C7000-es keret, vagy a most megjelenő és forgalomba lépő Synergy nevű megoldás, management szempontjából egy OneView nevű szoftvert használ, ami szintén közvetlenül tud beszélni Aristával, és gyakorlatilag ma azt meg tudom csinálni, hogyha egy Blade keretben én létrehozok egy VLAN-t, az automatikusan megjelenik nekem a switchen, és hogyan? REST API-n keresztül. Tehát egy szabványos iparág által támogatott API-n keresztül. És már csak két szlájdon van, mindenféle eszköz van, ami érdekes, hogy van itt egy olyan termékcsalád, hogy Value. Hát mi a csuda lehet az, hogy Value? A Value az alapján dől el, hogy milyen chipsetet használok. Nyilván az iparág valamennyi chipsetje elvileg szóba jöhetne, hogy tehát amikor egy termék kiválasztása történik, megnézik, hogy éppen mi a jó, és amit ők választottak, ez a Broadcomnak, ez a tipikus. Az iparág ezt használja, ez a Trident 2 Plus, Tomahawk, tehát ez az a kódnevekre hallgató chipset, amit ma szinte azt lehet mondani, hogy mindenki használ. De a Broadcom megvette egy másik céget, és ez a Dune Networks volt, ami még több funkcióval rendelkezik. Például egy olyan funkcióval rendelkezik, hogy a TCAM-et, illetve a routing táblát ki lehet egészíteni memóriával, és ilyen nagy bufferes eszközöket lehet csinálni. És persze azt mondjátok, hogy mi a csodának nagy bufferes eszköz? Hát azért, mert a storage, egy érdekes módon a storage, azt mondják bizonyos vizionáriusok, hogy átköltözik Ethernetre. Tehát IP alapú lesz a storage hosszú távon. Na most, ha ez így van, és ma is sokan használnak IP storage-ot, akkor bizonyot bufferelni kell, mert ha ezt nem teszem meg, akkor ugye lehet csomagvesztés. Ez az egyik dolog. A másik, média. Akkor streamelnem kell filmeket, ott is elképzelhető, hogy összetorlódnak a csomagok, és bufferelni kell. Most persze az iparágban elkezdték ezeket a csipeket használni, de miután ők elég régóta csinálják ezt, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ilyen szempontból előnybe kerültek. Én ennyit mondtam volna, remélem az időt nem léptem nagyon túl. És hogyha van kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok. Amit még mondanék, és akkor még mielőtt elmennétek. Tudok adni ugyanolyan EOS image-et, mint ami a Switch-en fut, virtuális géppel lehet futtatni, megvan hozzá a kultúra. Tehát akit ez érdekel, nagyon szívesen odadom. Ha nem, akkor lehet, hogy nem ússzátok meg, hogyha lesz network, vagy hábontábor, mert oda meg elhozom, azt megmutatom, hogy ez hogy néz ki, meg hogy lehet resztapizni, meg nem tudom én. De ha valakit már nem akarja megvárni a, nem tudom én, november, valahogy így, akkor nagyon szívesen adom azt az image-et, és megmutatom, hogy hogy kell futtatni. Jó? Köszönöm szépen.
Köszönjük Tamásnak a...